Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszönöm a megtisztelő meghívást. Egy pár szót engedjetek meg, hogy magamról mondjak. Metodista lelkész vagyok, a hitelveink ugyanazok, mint a református egyházé, csak sokkal jó kisebb léptékekben vannak a gyülekezeteink. Tehát amikor hallottam, hogy kb. 25 férfi testvér érkezik, hogy hát ez kevés ahhoz képest, hát én örülnék, ha 25-en lennének vasárnap az Isten tiszteleten Dombóváron a metodista gyülekezetben, hogy örülök, hogy ennyien vagyunk mindenképpen, meg mindenkinek örülök. Mi igen vagyunk testvérek, édesapám is metodista lelkészként szolgált, vagyunk itt néhányan lelkész gyerekek, tudjuk, hogy milyen sors ez, nem rossz egyébként egyáltalán. És minden, ami jó az életemben, azt az Úr Jézusnak köszönhetem. 8 éves koromban édesapám lelki bábáskodása mellett születhettem újjá. 31 évesen nősülhettem. A feleségem Pál úr Marika, Pál úr Lászlónak a lánya. Nagyon hálás vagyok érte. 3 gyermekünk született, 3 lány, ők már felnőttek. 30 éve ismerem a feleségemet, nemrég töltöttem be a 60. életévemet, úgyhogy az életem második része az azért jóval jobb, mint az előző 30, mióta a feleségemmel együtt élhetek. Hálás vagyok Isten sok-sok ajándékáért. A mostani igeszakasszal kapcsolatosan annyit hadd mondjak még előjáróban, hogy Jákob történetével foglalkozunk a gyülekezetünkben részletesen, és most igazából 2 igehelyet hoztam erre a mai napra. Mind a 2 Jákobnak a bételi tartózkodásáról szól. Első alkalommal, amikor az otthoni feszült helyzetből menekülve alszik Bételben is találkozik az élő Istennel, aztán 20 év múlva, ha Isten megsegít, akkor ezzel foglalkozunk majd délután. Csak hogy lássuk egy picit ennek az egész történetnek a nagyobb képét, ugye tudjuk, hogy a választott nép története Ábrahám megszólításával kezdődik, talán még az édesapjával is, aki eljutott Háránig. Aztán Ábrahám indul el Sárával Háránból Kánán földjére, amelyet Isten neki ígér és utódainak. Megszületik nagyon-nagyon hosszú idő várakozás után Izsák, aztán Izsák Rebekában talált társat, és megszületnek a gyermekeik Ikrek, Ézsau és Jákob. Azt a kijelentést kapja Rebeka, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek, és tudjuk, hogy Ézsau született először, Jákob másodjára, és bár Isten ezt megígérte, és ez lett volna a bizalomteli út, azért Jákob mégis igyekezett egy kicsit trükközni, az első szülöttségi jogot elvette csalafintán Ézsautól egy tár lencséért, aztán utána, amikor az első szülöttségi áldás lett hát égető kérdésé, akkor pedig az édesanyja segédletével és ötletére bemegy az édesapához, becsapja őt többször, vaskosan hazudik neki azért, hogy megkaphassa az első szülöttségi áldást. Nem sokkal később megérkezik Ézsau haza, és hát ismerjük talán a történetet, hogy milyen keserves és feszült viszony alakult ki ennek kapcsán. Ezután kell Jákobnak elmennie otthonról, és ide érkezünk most majd az ige szakaszunkhoz, amit ma délelőtre választottam. Még azonban mielőtt ezt az ige szakaszt olvasnánk, hadd vetítsek csak 2 diát. Azzal az ígérettel vagyunk most itt együtt, amit Jézus a Samária asszonynak, köszönöm szépen, mond, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. És most ezért vagyunk itt. Nyilván nagyon fontos a közösség, meg hogy egymással is beszélgessünk, de a legfontosabb az, hogy az Úr adjon nekünk élő vizet az ő igéjén keresztül. És amikor az ember szomjas és élő vizet szeretne, fizikailag szomjas, akkor a kulacsát oda tartja a forrásvízhez, amikor lelkileg szomjas, akkor Isten igéjéhez fordul, és kéri és keresi azt, ami a lelkét, a testét felüdítheti. Igen ám, csak hogy van egy probléma, a kulacs akkor telik meg vízzel, hogyha a kulacsnak a kupakját levesszük. Ha nem vesszük le a kupakot a kulacsról, belemeríthetjük a vízbe a kulacsot, és vizes lesz kívülről. és meg is látszik egyébként, hogy vizes a kulacs, tehát hogy vízben járt ez a kulacs. Ha azonban kitesszük a napra, néhány perc alatt ez a nedvesség, ez a víz elpárolog, és a kulacs ugyanolyan száraz, üres marad, mint amilyen volt. Ahhoz, hogy Isten lelke az ő élő igéjével, élő vízével megtölthessen, ahhoz kellett az, hogy úgy ezegeződhetünk, hogy elgyertek, itt vagytok, és ez nagyon jó. De az is fontos, hogy levegyük a kupakot. Nem tudom, milyen kupak van a szívünkben. Aggodalom, hogy mit hagytunk otthon. Talán valaki megbántott, és harag van a szívünkben. Talán valamilyen megoldatlan helyzet, ami nyomaszt bennünket. Talán most éppen valahol máshogy járnánk gondolatban, mert ott úgy érezzük, hogy nagyobb szükség lenne ránk, de hát megígértem, és itt vagyok. Nem tudom, bizalmatlanság, kishitűség, neheztelés. Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy vegyük le ezt a kupakot. És erre szeretnélek most kérni benneteket, hogy egy perc imádságban tegyük most ezt meg. Urunk, Te ismered a szívünket. Tudod, kik vagyunk, mire van szükségünk. És azért jöttünk most ide, hogy élő vizet adj nekünk. Tudjuk azt is, Urunk, hogy csak akkor tudsz megelégíteni, ha mindazt, ami a szívünkben van, azt előtted kiöntjük, ha levesszük a kupakot. Szeretnénk előtted kiönteni mindent, ami bennünk van. Jó helyen van a te kezedben. És szeretnénk most várni feltétel nélkül azt, ami a te szavad. Mert az eligazít, választad, felhívja a figyelmünket arra, ami elválaszt tőled, és segít azt leküzdeni. Adj, Urunk, perspektívát, adj nekünk látást, adj nekünk élővizet. És könyörülj rajtam is, hogy csak azt mondjam, ami tőled való. Amen. Mózes első könyve 28. fejezetéből, a 10. verstől olvassuk Isten igéjét a 22. versig, tehát Mózes első könyve 28. fejezet a 10. verstől a 22. versig. Még mielőtt ezt olvasom, tulajdonképpen annyit szerettem volna még mondani, hogy Jákobnak az életét kísérjük nyomon most két ige szakasz kapcsán, és igazából azt vizsgáljuk, hogy hogyan változik meg Jákobnak az élete, azáltal, hogy ő Istennel jár. Mert ha Istennel járunk, ha Jézus kezét fogjuk, ő megváltoztat bennünket. Nem hagy olyannak, amilyenek voltunk. Tudjuk, hogy Jákobnak az a neve, hogy csaló. Hát ez nem egy túlságosan dicséretes név, egy érdekes jellemre utal. De ha Jézussal járunk, akkor ennek a csalónak és a mi rossz örökölt természetünknek is, és sok minden másnak, ami bennünk rossz irányba gyakorol hatást, megváltozhat. És lehetünk Isten áldott emberei. Hogyan változik meg javunkra az életünk, ha Istennel járunk? Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönn pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre. És áldás nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, és megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította a szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz az Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és ha békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Elsőként azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan is kezdődik Jákob és Isten között a személyes kapcsolat. Azt gondolom, hogy Isten többször szólongatta már Jákobot, de most került olyan helyzetbe, hogy meghallotta Isten szavát, és most először olvasunk arra, hogy erre válaszolt is. Hát miért kellett Jákobnak elmennie otthonról? Jákob az ő édesanyja Rebeka tanácsára egy nagyon fondorlatos eszközzel, hazugsággal csalta ki, erőltette ki az édesapjától az első szülöttségi áldást. Azt egyikük sem gondolhatta komolyan, hogy ez nem fog kiderülni. Alig, hogy Jákob elhagyta az édesapjának a sátrát, megérkezett Ézsau a frissen lelőtt vaddal, az elkészített vadhússal, ahogy az édesapja szerette, és akkor döbbenje az idős Izsák is, hogy becsapták. Ő akkor már rosszul látott, nem vette észre a csalást, meg is tettek mindent annak érdekében Rebeka és Jákob. Aztán Rebekának az is a fülébe jutott, hogy Ézsau bosszút forral. És azt mondta, hogy hamarosan meghal az én apám, és majd ha eltelnek a gyász napjai, akkor megölöm az öcsémet. Így aztán Rebeka, aki nem akarja mindkét gyermekét elveszíteni, arra törekszik, hogy eljuttassa, megvalósíthassa azt az akaratát, hogy elküldje Jákobot jó messzire Háránba, a rokonsághoz, hogy megőrizze a fiának a testi épségét, és ezt akarja kieszközölni Izsáknál. A fedő sztori az, hogy hát megelégeltem már a kánaáni asszonyokat, ugye Ézsaunak ekkor már két felesége is van, Jákob ne innen vegyen feleséget magának, hanem menjen Háránba, és a rokonság közül válasszon magának feleséget. Az idős papa támogatta Rebekának az ötletét, azonban lelki indokokból, és azért küldte el Jákobot Háránba, hogy ne a pogány, Istent nem ismerő és pogány isteneket imádó népek leányai közül válasszon magának feleséget, hanem azok közül, akik ismerik, tudják, kicsoda Ábrahám istene, mire vonatkoznak az ő ígéretei, és tudják, mit jelent az ő áldása alatt neki engedelmeskedve élni. Így hát elindul Jákob egy körülbelül egy hónapnyi vándorútra, körülbelül 1000 kilométert tesz meg. Ha napi 8 órát menetel, akkor bizony ez körülbelül egy hónapnyi út, és amit hátrahagy, hát bizony sok mindent hagy hátra. Hátrahagyja az édesanyjának a kényeztető szeretetét. Hátrahagyja a bátyjának a bosszúját. Hátrahagyja a kényelmet, hiszen azért mégiscsak sátorban lakni jó, mint a szabad ég alatt, jobb, mint a szabad ég alatt nyugovóra hajtani a fejünket. Hátrahagyja az idős apját, aki az utóbbi napokban egészen normálissá vált, mert önként mindenféle becsapás és hazugság nélkül áldotta meg Jákobot, mielőtt elindul erre a hosszú háráni útra. Egymaga marad. Útra kell, ahogy lemegy a nap, egy alkalmas helyet keres magának, ahol lefekhet, ahol viszonylagos védettségben és biztonságban van, sátra nincs, talán a pokrócába burkolózik, még párnája sincs, kő lesz a vánkosom, ahogy énekeljük az egyik énekünkben, és ebben a csendes magára hagyatottságban végre megszólítható állapotba kerül Jákob, és megszólítja őt az Isten. Eddig is szólongatta már, csak hogy Jákobnak süket volt a füle. Volt annyi minden, ami érdekesebbnek és fontosabbnak tűnt Isten szavánál. Hallotta a saját becsvágya, a vágyainak a szavát, hallotta az anyja fondorlatos tervének a szavait, hallotta a bátyjának a haragját, a bosszújának a szavát, hallotta az apjának becsapott, kételkedő, majd mégis az első szülöttnek járó áldó szavait, ezek most mind elhalványultak, ezek most mind a messzi távolban vannak, és ekkor lesz Jákob figyelmes az Isten szavára. Mert Jákob végre hallóképes állapotba került. Egy régi történet szerint egy amerikai, nagyvárosi fiatalember összebarátkozott egy prérin élő indián barátjával, és meghívta őt, jöjjön el hozzá, látogassa meg a nagyvárosban. Bekísérte őt a városba, elment érte, és hát a fiatal indián csodálkozott ezen a hatalmas tömegen, forgalmon, sok emberen, az épített házakon, kőjárdán, és egyszer csak fölkapta a fejét, megállt, lehajolt, és egy kő alatt észrevett egy ciripelő kis tücsköt. Meghallotta a tücsöknek a hangját. Azt mondta a barátja, de érdekes, hogy ezt csak te vetted észre. Figyelj csak ide, most meg fogod látni a többiek, akik itt járkálnak az utcán, mire figyelnek. Leejtett egy fém pénzt a földre, csilingelt az a pénz, és talán 50 méteres körül, vagy 25 méteres körül mindenki megállt, és vizslatta, hogy vajon hol van az a pénzdarab, ami az előbb csilingelt, hol találjuk meg a kövezeten. Mert arra kapjuk föl a fejünket, azt halljuk meg, aminek a hangja fontos a számunkra. Kinek a pénz csilingelése, kinek a tücsök ciribelése. Azt fogjuk meghallani, amit értékesnek és fontosnak tartunk. És itt szeretném megkérdezni, mindannyiunktól fontos-e nekünk az Isten szava? Fontos-e nekünk a Biblia üzenete, az ige? És mennyire fontos? Annak idején, amikor Hollandiában evangéliumi könyveket nyomtattak Magyarországra be, hozták ezeket félig legálisan vagy illegálisan, és ingyen lehetett ezt terjeszteni. Az egyik kollégám tudta, hogy ez nem jó üzlet, ha csak ingyen adjuk, annak annyi is a becsülete. És amikor osztogatta a gyülekezetben, kérdezték, mennyibe kerül. Azt mondja, mennyit ér meg neked? És ez jutott eszembe, hogy amikor az ige alkalmait megragadjuk, akkor ez valamilyen értékítéletet jelent a számunkra. Mennyire fontos. Ugye azt azon mérhető le, hogy mit adunk érte fel cserébe. Vagy mi az, amiért cserébe a Bibliát, az Isten üzenetét adjuk fel. Mi az első reggel, amikor felébredünk. Bekapcsoljuk a telefonunkat, megnézzük a Facebookon a hírfolyamot, bekapcsoljuk a rádiót, a televíziót, meghallgatjuk a híreket, vagy az Isten előtti csendesség, igeolvasás, imádság az első. Mi a fontosabb? Egy vasárnapi istentiszteletnél, egy bibliaóránál, egy hétközi imaóránál, mi az, ami fontosabb egy csendes hétnél, egy csendes napnál? És most nyilván nem munkahelyi szolgálatra gondolok, vagy olyan beosztásra, ami kikerülhetetlen, vagy más viszmajor helyzetekre, mindannyian tudjuk a választ. Amiért cserébe feladom az igét, az igei alkalmat, az számomra fontosabb és értékesebb, mint az az alkalom, mint az Isten szava, akkor elhangzó szava. Az ige üzenetét, az Isten szavát akkor fogom igazán meghallani, ha az nekem fontos. Akkor fölkapom rá a fülem. A fejem, bocsánat, nyitott a fülem rá. Ha pedig fontossá vált, akkor törekedjünk arra, hogy fontos is maradjon. Gyakorlás révén tudja az ember ezt megőrizni, rászoktatni magunkat, hogy a füleink el ne lustuljanak, el ne szokjanak az örök élet beszédére, hogy ezen a hullámhosszon gyakorlott hallgató legyen a fülünk. Hát hogyan jön létre ez a személyes kapcsolat Isten és Jákob között? Úgyhogy Isten kezdeményez, ő szólít meg, ő nyújtja ki a kezét Jákob után. Embertől nem vezet az út Istenhez, egyedül Istentől vezet az út az emberhez, az ő fia Jézus Krisztus elküldése által. És most is így történt valahogy úgy, ahogy Adi írja az Úr érkezése című versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Isten embert kereső, kezdeményező szeretete öltött testet az ő fiában, Jézus Krisztusban, aki már akkor életét adta értünk, amikor mi még semmit nem tudtunk róla, talán meg se születtünk, amikor mi még ellenségei voltunk, nélküle a saját fejünk után járva éltünk. Keres az Isten, kezdeményez az Isten, keres minden ember téged és engem is. Legtöbbször az olvasott, hirdetett igén keresztül szólít meg Isten, Jákobnak persze nem állt rendelkezésére, se az új szövetség, se az ószövetség, őt Isten álomban szólította meg, de szólt hozzá. És álmot látott, olvastuk, egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. De nem csupán az álomkép fontos itt, hanem az Isten szava, amelyel megszólítja Jákobot. Hát mit mondott Jákobnak Isten? Úgy eljátszottam a gondolattal, hogy vajon mi mit mondtunk volna Jákobnak. Ha ismerjük a történetet, vajon mi mit adtunk volna Isten szájába, vagy mi milyen üzenettel közeledtünk volna ehhez a csalóhoz, aki most a tettei következményei miatt kényszerül elbújdosni, vándorbotot kezébe venni. Orra alá dörgöltük volna, hogy hát, így jár egy csaló. Hogy egye meg, amit főzött. Magának kereste, tessék, itt van ez a következmény. Esetleg figyelmeztetnénk, hogy most ezután viselje ám jól a dolgát, mert azok közül az állások közül, amiket az apjától kapott ígéretként, semmi nem valósul meg, ha így folytatja tovább. Olyan érdekes, hogy ebből semmit nem olvasunk Isten szavai közül. Sokkal inkább az Isten megajándékozó Jákob sorsát, jóra fordító, kiteljesedését szolgáló isteni akarat bizonyítékát olvassuk. Először is bemutatkozik az Isten. Valószínűleg Jákobnak nem volt még dolga vele. Szólhatott, csak Jákob nem figyelt rá, nem volt még találkozása vele. Így olvastuk, odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ismerős az Isten. Nagyapádnak is én voltam Istene, apádnak is. Emlékszel? Az Úr, aki nagyapám és apám Istene volt, aztán folytatja az ő áldásai ígéretével. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová megy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, ezek a mondatok. Isten ezt ígérte Ábrahámnak. Amikor elindította Háránból, és aztán most Izsák szájából hangzik ugyanez az áldás Jákobnak, és most Isten mondja ugyanezeket a szavakat ennek a csalónak. Megígérte mimmár Jákobnak is, hogy Kánaán földjét neki és utódainak adja. Aztán megígéri azt is, amit Ábrahámnak is, hogy annyi utódja lesz, mint a földpora. És arról is biztosítja Jákobot, hogy általa nyer áldást a föld minden nemzetsége. És mindezekhez bizonyítékként, garanciaként pedig az ő személyes jelenlétét ígéri. Azt ígéri, hogy Jákobban lesz, megőrzi őt, és visszahozza erre a földre, és személyes jelenlétével garantálja, hogy mindezeket megcselekszi, amit megígért neki. Olyan világosan látható, hogy az ígéretek az ő személyes jelenlétéhez kötöttek. Nem lehet leválasztani az Isten ígéreteit az ő személyes jelenlététől. Ahol ő van, ahogy ő vezet, ott lesznek az ő áldásai is. Ahhoz a bizalomteli személyes kapcsolathoz kötöttek, amelyben az ember engedi, hogy az Isten szabadon cselekedjen az életemben. és akkor az javamra válik, ha nem engedem, az káromra válik. Aki ezt már átélte, az tudja, hogy a legjobb, ami történhetett az életében, az, amit Isten cselekedett bennem, ahogy ő megváltoztatott, ahogyan ő bűnt bűnné tett, ahogyan megszabadított, ahogyan a jellememet formálta. Ha korlátozzuk őt, ha megkötjük a kezét, ha letiltjuk, abból mindig csak valami rossz dolog születik, valami kár, valami rossz dolog. És hát igen, Jákobnak is szüksége van még időre, hogy ezt igazából megértse, hogy ragaszkodjon az Isten személyes jelenlétéhez. Ő egyelőre még csak az áldásokat látja, azokat kéri, talán nem is érti, hogy az áldások Isten személyes jelenlétének következményei csupán. Az Isten közelségből fakadnak, az Isten uralmából fakadnak. Gyümölcsök. Majd később eljut oda a rabok, jobbok révéhez, a gázlóhoz, amikor azt mondja, hogy Uram, nekem rád van szükségem, és megragadja az Úr jelenlétét képviselő angyalt, azt mondja, el nem bocsátlak téged, amíg meg nem áldasz engem. Addig még azonban sok idő telik el, több év. De nem csak Jákob lehet ilyen áldott. Nem csak Jákobnak szólnak ezek az ígéretek, amelyek az Isten jó akaratáról, áldó és megajándékozó szándékáról szólnak, hanem mindannyiunkra igazak, akik Krisztus közelségében őt követve szeretnénk járni. Az Isten áldásai a tied, az enyém, mindannyiunké. Azt mondja Pál apostol az Efezusi levélben, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. A mindenben, ugye minden benne van. Ott nincs kivétel. Ja, kivéve? Nem. Minden. És sok fizikai, anyagi, földi áldással is, nem csak lelkiekkel. Olyan sokszor átéltük már ezt. Hadd kérdezzem, kell-e neked ez az áldás? Szükséged van-e rá? Kellenek-e neked ezek az isteni ajándékok? Akkor tedd királlyá Jézust az életed felett, és megnyered mindezeket az áldásokat. Mert az áldások elválaszthatatlanok az áldást osztó személyétől. És nagyon érdekes, ahogyan Jákob válaszol. Mindenek előtt azt olvastuk, hogy félelem fogta el Jákobot. Ez azt hiszem nem baj. Nem volt számára mindennapi az Istennel való beszélgetés, teljesen érthető az elfogódottság, a félelem. Fog ez majd még oldódni. Nyilván az se jó a másik véglet, hogyha bratizássá silányul, amikor a királyok királya tróntermébe mehetünk be kihallgatásra. Jó az, hogyha ezt megtiszteltetésnek éljük meg, kiváltságnak, hogy Istennek szava van hozzánk, és mi erre válaszolhatunk. Mert beszélgetésből áll tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat. Nem csak abból, hogy ő szól, ő várja mindig a választ is. És mi elmondhatjuk mindazt, ami bennünket foglalkoztat. Elmondhatjuk a félelmeinket, az aggodalmainkat, a tehetetlenségünket, a bűneinket, az örömeinket is természetesen. Mindazt, ami foglalkoztat bennünket, abból formálhatunk imádságot, abból lehet egy párbeszéd, kialakulhat egy Istennel való kapcsolat erősítése. Várja a választ, várja, hogy szóljunk, várja, hogy beszélgessünk, így alakul ki a beszélgetés, a párbeszéd, és olyan kár, hogy Jákob sok Istentől szóló üzenetet válasz nélkül hagyott. Nem reagált, talán meg sem hallotta. Annyi esélye lett volna már beszélgetni Istennel, annyi szoros helyzetbe került már, amit jó lett volna megbeszélnie Istennel, nem tette, sokat mulasztott. Minden bennünket érő esemény imádságról buzdító helyzet lehet. Mi pedig sokszor némák maradunk. Azt gondolom, hogy a református énekeskönyvben is ismerős az ómi hűbarát a Jézus, vagy ómi hűbarátunk Jézus fordításonként kicsit másképpen hangzik, és ennek a belső sorait szeretném idézni, mennyi békét elveszítünk. Sírva hordjuk bánatunk, s mind azért, mert hűimában őhozzá nem fordulunk. Ére próba vagy kísértés, háborúság zaklaté, el ne csüggedj ám miatta, vidd imádban ő elé. Hát Jákob most végre válaszol, meghallja Isten szavát, és nagyon érdekes, amit mond. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e rá. Tulajdonképpen visszaismétli Isten áldó szavait feltételes módban. Azt mondja, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Olyan különös, hogy mindaz, amit Isten megígért Jákobnak, az itt Jákob szájából feltételes módban kerül újra kimondásra. Isten megígérte, hogy vele lesz, hogy megőrzi őt. Jákob pedig így válaszol, ha velem lesz Isten, is megőriz ezen az úton, amelyen most járok. Isten megígérte Jákobnak, hogy megáldja és megszoporítja utódait, ebben nyilván az is benne van, hogy nem hagyja őket mezítelenül rohangálni, hanem ad rájuk ruhát és ételt is, gondoskodni fog róluk, Jákob pedig ezt így adja vissza, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát. Isten megígérte, hogy visszahozza őt erre a földre. Jákob pedig feltételesen így fogalmaz, ha békességben térek vissza apám házába. Ezeknek az ígéreteknek a teljesülése esetén azt mondja, akkor az Úr lesz az én Istenem. Akkor majd átadja a trónt az Istennek. Először bizonyítsam. Olyan kár, hogy olyan kevés a bizalom Jákob szívében. Nem bízik igazán Istenben. Pedig ő nem kér semmi mást, csak bizalmat. Hogy hagyatkozzunk rá. Hogy bízzunk benne, hogy ő szavatartó. Hogy amit mond, az úgy lesz. Ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim, mondja Jézus, megmaradnak örökké. És ha úgy az ember belegondol, hogy emberek mi mindennek adnak hitelt, olyan vicces ez az egész. Nem? Laposföld hívőknek hatalmas távora van, és azt elhiszik. Hány és hány interneten keringő kósza hírnek vannak támogatói, megosztói, akik hiszik, elfogadják. És az élő Isten szavát miért nem? A Biblia beszédét miért nem? Olyan sokszor bizonyított már, olyan sokszor láthattuk, hogy szavatartó. A csalóknak hiszünk, a hamis híreknek, az összeesküvés elméleteknek hiszünk, az évezredek óta megbízható Isten szavának nem. Mi kell még, hogy bízzunk? Hogy higgyünk Jézusnak, hogy Isten szeretetét feltétel nélküli bizalomnak tegyük ki, vagy bizalommal ajándékozzuk meg. Jézus földi vándorlásának vége felé, a keresztre feszítés előtt nem sokkal olvasunk arról, ahogyan a negyed napja halott Lázárt kihívja a sírból. Feltámad ez az ember, már szaga van. A farizeusoknak, írástudóknak, a népvallási vezetőinek ruháikat megszangatva, port hintve a fejükre kellett volna bűnbánatot gyakorolniuk, és megtérniük Jézushoz, és megvallani, hogy ő az Isten fia, a messiás. És tudjátok, hogy mit olvasunk ezután? Összeül a nagy tanács. Hogyan lehet megölni Jézust, és egyébként Lázárt is. Mert ennek a feltámadásnak a hírére sokan jönnek ám Betániába, és szeretnék látni a feltámadtat. Elejét kell venni ennek az egész történetnek. Meg kell ölni Jézust is, Lázárt is. Az, hogy Jézus bizalomra méltó, csak úgy lehet megtapasztalni, ha bízunk benne. Ha követjük az ő szavát. Be fog igazolódni, hogy igazat mond, és csak áldani akar, és ajándékozni. És ugyanez igaz a tizedre is. Azt mondja Jákob, bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ez nem törvény, egy lehetőség. Aki nem gyakorolja, hogy az Úrnak adja bármiféle jövedelmének a tizedét, azt mondja, úgyis kevés ez, hát ha még 10%-ot levonunk, még kevesebb lesz, hát ha 100%-ban nem jövök ki, hogy jönnék ki a 90%-ba? Csak kevesebb marad. Aki meg gyakorolja, hogy a jövedelme tizedét az Úrnak szánja, azt állítja, hogy 90% több az Úr áldásával, mint anélkül a 100%. Mert a tized is csak jel. Csak annak a jele, hogy a 90 is egyébként az Úré, nem arról van szó, hogy kifizetem az Urat a 10%-kal, a többi az sem, amit én akarok, hanem az is az Úr uralma alatt van áldott. És ezért áldott, és ezért több, mint Isten nélkül a 100%. Malakiáson keresztül így bátorít Isten igéje, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy kezdjük együtt a napot Istennel való párbeszéddel. Mielőtt elkezdődik a rohanás, nyisd ki a lelked, füleit és a Bibliádat, hogy meghalld az Úr szavát. Ha pedig meghallottad, akkor bízz benne. Ő teljesíti. Feltétel nélküli bizalomra egyedül az Úr méltó. Ha még nem próbáltad, az anyagiak terén tégy egy próbát, nem fogod megbánni. Amen.